Emma Barrington 1932-től 1939-ig. 44. fejezet. Soha nem felejtem el a napot, amikor először megláttam őt. A bátyám 12. születésnapján jött el tejára a kastélyba. Nem is értettem, hogy lehet egy ilyen csöndes, zárkózott fiú Gilles legjobb barátja. A másik vendég, Dickens, roppant fura volt, egyfolytában evett, és jóformán egy szót sem szólt egész délután. Harry viszont azért megszólalt, méghozzá olyan lágy, szelíd hangon, amilyet szívesen hallgat az ember. Úgy tűnt, zökkenőmentesen zajlik a születésnapi parti, egészen addig, amíg be nem rontott az apám. Attól kezdve a fiúnak szinte szavát sem lehetett venni. Soha nem láttam még az apámat ilyen lekezelően bánni valakivel, és nem értettem, miért viselkedik így egy vadidegennel. Ennél is megmagyarázhatatlanabb volt azonban papa reakciója, amikor megkérdezte Harryt, mikor van a születésnapja. Föl nem foghattam, miért vált ki belőle ilyen heves indulatokat az ártalmatlan kérdésre kapott ártalmatlan válasz. Apám ugyanis ekkor fölállt és kiment a szalomból, el sem köszönt Gilles-től meg a vendégeitől. Láttam, hogy mamát kínosan érinti a viselkedése, bár szó nélkül kitöltött egy csésze teát, mintha nem vett volna észre semmit. Pár perc múlva elindult a bátyám is a barátaival, mert vissza kellett menniük az iskolába. Harry felém fordult és rám mosolygott, de én az anyámról vettem példát és úgy tettem, mintha nem vettem volna észre. Amikor becsukódott mögöttük a bejárati ajtó, oda mentem a szalon ablakához, és onnan néztem a kocsi bejáron végighajtó autót. Mintha ő is visszanézett volna a hátsó ablakon át, de ebben nem lehettem biztos. Miután elmentek, mamának egyenesen apám dolgozószobájába vezetett az útja, és emelt hangú veszekedést hallottam, ami akkoriban egyre gyakoribbá vált. De anyám miután kijött, úgy mosolygott, mintha mi sem történt volna. Hogy hívják Gilles legjobb barátját? Kérdeztem. Harry Cliftonnak hangzott a válasz. Legközelebb az adventi istentiszteleten láttam őt a sziklás Szűz Máriában. Az Ó Bethlehem kisvárosát énekelte, és a legjobb barátnőm Jessica Braithwaite megvádolt, hogy úgy el vagyok ájulva tőle, mintha ő lenne az új Bing Crosby. Nem is próbáltam tagadni. Az Isten tisztelet után láttam, hogy Harry Gilles-szel beszélget, és szerettem volna gratulálni neki, de papa sietett haza. Elmenőben még láttam, hogy Harryt megöleli a dadusa. Azon az estén is ott voltam a sziklás Szűz Máriában, amikor mutálni kezdett a hangja, de akkor még nem értettem, miért forgolódnak az emberek, és miért sugdoloznak néhányan. Csak annyit tudok, hogy soha többé nem hallottam énekelni Harryt. Amikor a bátyámat az első napon elvitték a Bristol gimnáziumba, könyörögtem anyámnak, hogy hadd menjek velük én is, de csak azért, mert találkozni akartam a barátjával. Apám azonban hallani sem akart róla, és hiába hulladtam a szükségesnek vélt mennyiségű könnyet, ott hagytak a lépcső tetején a húgommal Grace-szel. Tudtam, hogy papa bosszús, amiért Gilles-t nem vették föl Etonba, amit még ma sem értek, hiszen olyanok is szép számmal mentek át a vizsgán, akik butábbak a bátyámnál. Mamának úgy tűnt, mindegy, melyik iskolába megy a fia, én pedig oda voltam örömömben, hogy a Bristolba fog járni, mert így több esélyem volt rá, hogy viszont láthassam Harryt. A következő 3 évben láttam is vagy 10-szer, de ő később egyik alkalomra sem emlékezett. Így ment ez egészen addig, amíg össze nem futottunk Rómában. Azon a nyáron a Toszkán villában nyaralt a család. Gilles egyszer csak félrevont azzal, hogy tanácsot szeretne kérni. Ilyesmit csak akkor tett, ha akart tőlem valamit. De most olyasmit akart, amire én is legalább annyira vágytam. Na, halljam, ezúttal mit vársz tőlem?
Holnap el kéne mennem valamilyen ürüggyel Rómába,
felelte,
mert találkoznom kéne Harryvel.
Milyen Harryvel? Kérdeztem színlelt közönnyel.
Hát, Harry Cliftonnal, te butus. Iskolai kirándulásom van Rómában, és én megígértem, hogy elszabadulok valahogy, és együtt töltjük a napot.
Azt nem kellett külön mondania, hogy papa nem helyeselni az ötletet.
Csak annyit kell tenned, hogy megkérdezed mamától, el tudna-e vinni téged holnap Rómába.
de nyilván arra is kíváncsi lesz majd, hogy miért akarok Rómába utazni.
Mondd neki azt, hogy mindig is látni akartad a Villa Borghesét.
Miért pont a Villa Borghesét?
Mert Harry holnap délelőtt 10 órakor ott lesz.
És ha mama azt mondja, hogy elvisz, akkor ott állsz majd megfürödve.
Nem fogja azt mondani. Holnap Hendersonékkal ebédelnek Arezzóban, úgyhogy én fogok jelentkezni Gardedámnak.
És mit kapok ezért cserébe? Szegeztem neki a kérdést, mert nem akartam, hogy tudja, mennyire szeretném látni Harryt.
A gramofonomat,
felelte. Örökbe, vagy csak kölcsönbe?
Gilles nem válaszolt azonnal. Még világ a világ, nyögte ki végül kelletlenül.
Add ide most, mondtam, különben a végén még elfelejtenéd. Meglepetésemre oda is adta. Ennél jobban már csak akkor döbbentem meg, amikor másnap anyám bedőlt ennek a kis trükknek. Sőt, Gillesnek még csak ajánlkoznia sem kellett, hogy majd ő lesz a Gardedámom, mert papa ragaszkodott hozzá, hogy ő kísérjen el. Az én csalafinta bátyám a látszat kedvéért még ellenkezett is egy sort, de végül beadta a derekát. Másnap korán keltem, s jó sokáig törtem a fejem, hogy mit vegyek föl. Konzervatívan kellett öltözködnöm, nehogy anyám gyanút fogjon, de azért úgy kellett kinéznem, hogy Harry észrevegyen. A Róma felé tartó vonaton bevettem magam a mosdóba, felhúztam anyám selyem harisnyáját, és tettem a számra egy leheletnyi rúst, nem többet, hogy Gillesnek ne szúrjon szemet. Miután bejelentkeztünk a szállodába, a bátyám egyből indulni akart a Villa Borghesébe, ahogy én is. A villa kertjében egy katona felén fordult, és jól megnézett magának. Először fordult elő ilyesmi, és én éreztem, hogy elpirulok. Alig léptünk be a galériába, Gilles már el is rohant, hogy megkeresse Harryt. Én lemaradtam tőle, úgy tettem, mintha nagyon érdekelnének a festmények meg a szobrok. Külön kellett színre lépnem. Amikor végül csatlakoztam hozzájuk, Harry már javában beszélt a bátyámhoz. Igaz, Gilles meg sem próbált úgy tenni, mint a figyelne rá, mert szemmel láthatóan megbabonázta az idegen vezető lány. Ha megkérdez, én egyből meg tudtam volna mondani neki, hogy semmi esélye nála. De a fiúk nemigen hallgatnak a kishúgukra a nőkkel kapcsolatos kérdésekben. Pedig tanácsot is tudtam volna adni, azt, hogy dicsérje meg a lány cipőjét, mert az engem irigységgel töltött el. A férfiak azt hiszik, az olaszok csak az autótervezésben jók. E szabály alól kivételt képez Tarrant százados, aki pontosan tudja, hogy kell bánni egy hölgyel. A bátyám sokat tanulhatna tőle. Gilles viszont úgy bánik velem, mint akit zseníroz a félszeg kisúga. Nem mintha tudnám, mit jelent az, hogy zseníroz persze. Egy alkalmas pillanatban odaballagtam hozzájuk, és vártam, hogy Gilles bemutasson. Képzelhetik, mennyire meglepődtem, amikor Harry meghívott vacsorázni. Csak arra tudtam gondolni, hogy nem csomagoltam megfelelő ruhát. A vacsoránál derült ki, hogy a bátyám 1000 lirát fizetett neki, hogy ne lógjak a nyakán, de ő csak Gilles Caruso hangfelvétele fejében állt kötélnek. Mondtam Harrynek, hogy neki hangfelvétele van, nekem pedig gramofonom, de nem vette a lapot. Amikor vacsora után a szálloda felé tartva átkeltünk az utcán, megfogta a kezemet, és a túloldalon sem engedte el. Tudtam, hogy akkor fogta meg először egy lány kezét, mert olyan ideges volt, hogy izzadt. A szállodához érve, hiába igyekeztem megkönnyíteni a dolgát, nem csókolt meg, csak kezet fogott velem, és jó éjt kívánt, mintha régi cimborák lennénk. Céloztam rá, hogy otthon, Bristolban esetleg újra összefuthatnánk. Erre már pozitívabban reagált, sőt, fölöttébb romantikus helyszínt javasolt a következő randevunkhoz, a város központi könyvtárát. Azzal magyarázta, hogy Gilles ott biztosan nem botlik belénk. Boldogan ráhagytam. 10 óra után elbúcsúztunk, s én fölmentem a szobámba. Pár perc múlva már hallottam is, hogy Gilles nyitja a szobája ajtaját. Önkéntelenül is elmosolyodtam, a Katerinával töltött estéje alig ha ért egy Caruso hangfelvételt, meg egy gramofont. Amikor a család pár hét múlva hazatért a Chu Valley-be, a halban lévő asztalon 3 levél is várt, és mind 3 borítékot ugyanazzal a kézírással címezték meg. Apám, ha észre is vette, nem szólt semmit.
A következő hónapban sok boldog órát töltöttünk együtt a városi könyvtárban, méghozzá úgy, hogy senki sem fogott gyanút. Harry ugyanis felfedezett egy termet, ahol nemigen kellett tartanunk attól, hogy bárki ránk találhat, Deaconst is beleértve. Miután megkezdődött a tanítás, és már nem találkozhattunk olyan sűrűn, hamar tudatosult bennem, hogy mennyire hiányzik Harry. De azért minden nap írtunk egymásnak, és hétvégén mindig megpróbáltunk csenni néhány órát, amit együtt tölthettünk. És ez talán így is maradt volna, ha nem segít nekünk akaratlanul Dr. Paget. Egyik szombat délelőtt az egyre merészebb Harry a Carwar Dines kávézóban egy csésze fekete kávé mellett elmondta nekem, hogy az irodalom tanára rábeszélte Miss Webbet, hogy engedje részt venni a lány diákjait a Bristol gimnázium éves színdarabjában. Mire 3 hét múlva sor került a meghallgatásra, én kívülről fújtam Julia szerepét. Szegény ártatlan Dr. Paget nem akart hinni a szemének, hogy ilyen szerencséje van. A próbák jó voltából hetente 3-szor találkozhattunk, ráadásul ifjú szerelmes párt alakíthattunk. Mire a premiéren felgördült a függöny, már nem kellett színészkednünk. Az első 2 előadás olyan jól sikerült, hogy alig vártam a harmadik, egyben utolsó fellépésünket, amelyre a szüleim is jegyet váltottak. Apámnak nem mondtam el, hogy én játszom Juliát, mert azt akartam, hogy meglepetés legyen. Nem sokkal az első színre lépésem után azt terelte el a figyelmemet, hogy valaki zajosan elhagyja a termet. De Dr. Paget többször is a lelkünkre kötötte, hogy ne nézzünk ki a nézőtérre, mert akkor megtörik a varázs. Így fogalmam sem volt, kitávozott tüntetőleg. Csak remélni tudtam, hogy nem az apám csörtetett ki, de amikor az előadás után nem jött be a kulisszák mögé, már tudtam, hogy ez hiú remény volt. Biztos voltam benne, hogy ez a kis dükkitörés Harry ellen irányult, és ettől még rosszabbul éreztem magam, de még mindig nem tudtam, hogy mi lehet az oka. Miután hazamentünk, a lépcsőn ülve hallgattuk Gilles-szel a szüleink újabb veszekedését. De ez most más volt, mert soha nem hallottam még apámat ennyire nyersen, ridegen beszélni mamával. Amikor már nem bírtam tovább hallgatni, bezárkoztam a szobámba. Az ágyamon feküdtem, és Harryre gondoltam. Aztán arra lettem figyelmes, hogy valaki halkan kopogtat. Ajtót nyitottam. Anyám meg sem próbálta leplezni, hogy sírt, és csak annyit mondott, hogy pakoljak össze magamnak egy kis bőröndöt, mert hamarosan elmegyünk. Taxi vitt ki minket az állomásra, ahol még éppen elcsíptük a londoni postavonatot. Az út alatt írtam Harrynek, hogy tudja, mi történt és hol tud elérni. A King's Cross pályaudvaron, amikor átszálltunk az edinburghi vonatra, bedobtam a levelet egy postaládába. Képzelhetik, hogy meglepődtem, amikor másnap este megjelent a Mulgery kastélyban Harry meg a bátyám. Éppen odaértek vacsorára. Váratlanul 9 csodaszép napot tölthettünk együtt Skóciában. Nem is akartam hazamenni, pedig apám telefonált, és őszintén bocsánatot kért a viselkedésért. De tudtam, hogy előbb-utóbb úgyis vissza kell térnünk. Az egyik hosszú délelőtti sétánk során megígértem Harrynek, hogy megpróbálom kideríteni, miért olyan ellenséges vele szemben az apám. Amikor hazatértünk a kastélyba, papa mindent megtett, hogy megbékítsen minket. Megpróbálta elmagyarázni, miért bánt mindig olyan csúnyán Harryvel az évek során. Anyám és Gilles úgy tűnt elfogadja a magyarázatát, de én nem voltam róla meggyőződve, hogy mindent megosztott velünk. Tovább nehezítette a helyzetemet, hogy apám megtiltotta, hogy elmondjuk Harrynek az igazat az apja halálával kapcsolatban, mert állítólag az édesanyja ragaszkodik hozzá, hogy ez maradjon családi titok. Volt egy olyan érzésem, hogy Mrs. Clifton tudja a valódi okot, amely miatt apám ellenzi a kapcsolatunkat Harryvel, de a legszívesebben közöltem volna mindkettejükkel, hogy senki és semmi nem választhat el minket egymástól. A döntő pillanat azonban úgy érkezett el, ahogy álmomban sem gondoltam volna. Ugyanolyan türelmetlenül vártam a hírt, mint Harry, hogy fölvették-e Oxfordba. Amikor megkapta az eredményt közlő táviratot, másnap, pénteken délelőtt találkánk volt a könyvtár előtt. Pár percet késtem, és amikor megláttam, hogy Harry arcát kezébe temetve ül a legfelső lépcsőfokon, egyből tudtam, hogy nem sikerült a vizsgája.